Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra, Biblia vasárnapra, az ígéretés alapjául rendelte, és megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetében a 26. verstől a 40. versig a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, azért kértem a kántorunkat, hogy most is énekeljük az Erős Vár a mi Istenünk kezdetű éneket, mert számomra nagyon megkapó az, hogy ha többször egymás után ünnepelhetjük hangsúlyosan a reformációt, így ugye pénteken, akkor most is a Biblia vasárnapja is e felé mutat, hiszen azért kérték, nem is olyan régi ünnep, ugye a Biblia vasárnap, azért kérték, hogy a Biblia vasárnap a reformációhoz legközelebbi vasárnap legyen, mert hát tudjuk, hogy a reformáció törte le a bilincseket a Szentírásra, ahogy mutatja az oltárképünk is. Nagyon nagyban előmozdította a Biblia terjedését, a Biblia fordítások által. És azt szeretném ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy mármint az Erős Vár mi Istenünk énekkel kapcsolatban, hogy ma éreztem azt nagyon, amikor Pécelen énekeltük először, hogy azért ezt nagyon nehéz úgy teljes lelkesedésre énekelni. Nem azért, mert nem igaz, ami benne van, hanem pont, hogy nagyon is igaz. És nagyon nehéz bekapcsolódni ilyen erős hittel az éneklésbe, mint ahogyan ezt Luther tette. Tehát ha elég, hogyha csak ennyit mondok, hogy kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik, miénk a menny örökre, hát nálunk elég, hogyha csak 1 millió forint vész el, nem hitves gyermek, már is megrendül a hit. És akkor Luther pedig feltesz mindent egy lapra. És azt mondja, én el vagyok szánva rá, hogy bármi elveszhet. Mi meg sokszor ott tartunk, hogy ha valami kis veszteség ér, valami kis baj ér, akkor hol van az Isten? Luther meg mit mond? Milyen a mennyörökre? Tehát ezért mondom, hogy nagyon nehéz bekapcsolódni, de azért meg kell próbálni. Bekapcsolódni nem csak ebbe, nagyon sok más ének is van, szinte mindegyik. Olyan, ami tényleg egész hitet, lelket, szívet átjáró ének, és fontos, hogy tanulgassuk, kapcsolódjunk bele, tényleg teljes szívvel magunkévá tegyük. Mert ugye ezeket az embereket, akik írták ezeket az énekeket, megérintette az Isten igéje, és az Isten igéje tudjuk, hogy maga az Úr Jézus Krisztus. Ez egy nagyon fontos evangélikus sajátosság, hogy maga Jézus az ige. És éppen ezért a Bibliát, mint szentiratot Jézus Krisztuson keresztül kell nézni, értelmezni, nem csak az Új Szövetséget, az egész Ószövetséget. Egészen másképpen értem meg, egészen máshová jutok, hogyha nem önmagában nézem, mondjuk, hogy miért van benne ilyen vagy olyan véres történet, hanem Jézuson keresztül szemlélem. Ugye ez a bizonyos pólya, ami benne van a kisgyermek. Nagyon sok komoly mondani valót hordoz ez, de most erre nyilván most nincsen lehetőség és idő, hogy ezt kifejtsük, csak hangsúlyozni szeretném, hogy mi az evangélikus tanítása a Szentírásról és annak értelmezéséről. A konfirmandusoknak nagyon sok mindent szoktunk mondani arról, hogy miért különleges könyv a Szentírás, és az egyik, amit elmondunk, az az, hogy a legtöbb nyelvre lefordított könyvet tartjuk a kezünkben. És ez nem csak azt jelenti, hogy most akkor három nyelvvel többre van lefordítva, mint mondjuk a Pinokió, hanem sokszorosa. Most utána néztem, mert kíváncsi voltam. Persze a Wycliffe Bibliafordító társulattól elkezdve a komolyak, azok azt mondják, hogy nem is lehet pontosan megmondani, mert akár naponta születhet új bibliafordítás. Annyira rajta vannak. Annyira ráfeküdtek erre a témára a keresztjének. Tehát most is 100 és 100 nyelvre folyik bibliafordítás, de most már ugye ilyen 10 000 vagy esetleg 100 000 ember beszél egy-egy olyan nyelvet, amelyre folyik a bibliafordítás, mert igazából már minden nagy nyelvre lefordították. Hát a múltkor próbáltunk összeszámolni a konfirmandusokkal, amikor elmondtam nekik, hogy hát körülbelül 2500 nyelvre van lefordítva a Biblia, teljes Biblia, vagy pedig annak egyes részei, akkor gondoltam, hogy érzékeltetem velük, hogy milyen nagy szám ez a 2500, és akkor mondtam, hogy hát akkor számoljunk össze 20 nyelvet. Okosak a konfirmandusok, tehát megvolt a 20 nyelv, de azért nem volt olyan egyszerű. És akkor mondom, na akkor most képzeld el, hogy több, mint a százszorosa azoknak a nyelveknek a száma. Százat sem bírnánk elsorolni. Nem tudnánk, nem ismerünk annyi nyelvet. És akkor utána néztem, hogy most hát mit mondanak, de a legfrissebb adat, amit találtam, az egyéves. Tehát egészen pontosan 2015. október 1-jei adat szerint 554 nyelvre fordították le a teljes Bibliát. Ehhez hozzá lehet tenni, hogy 1333 nyelvre az Új Szövetséget, és plusz még 1045 nyelven legalább egy bibliai könyvet. Nem voltam jó matematikából, igaz, hogy véletlenül ötösre érettségiztem, de nem tudom most összeadni hirtelnyében, hogy ez körülbelül, de 3000 fele tendál. 3000 fele. És akkor mondom, hogy összehasonlításképpen a Pinokkiót 200 nyelvre, más adatok szerint 280-ra, nem tudom, hogy melyik az igaz, fordították le. A kis herceget. 180. Ja, még megelőzi a Zarándok útja. Remélem, sokan olvasták. És újból. És újból. 200 nyelvre azt is. Andersennek a meséit. 153 nyelvre. Na és akkor kíváncsi voltam arra, hogy mondjuk egy másik vallásnak a könyvét, szent könyvét mennyire. Korán. Hát mindjárt azzal találkoztam, hogy tilos volt ugye a Koránt fordítani, mert ugye az arab, az a szent nyelve a Koránnak. Mégis hát most már azért 102 nyelvre le van fordítva a Korán. Ugye tudjuk, hogy most is azért a belevaló muszlim hívők azért arabul citálják a Koránt, még akkor is, hogy nem értik. Mert ott nem az a lényeg, hogy értsük, valami olyan középkori szinten van a dolog, mint ahogyan nálunk is sajnos így volt a latin nyelvvel, nem értették az emberek. Harry Potter 67 nyelvre van lefordítva. És tehát ez valami fantasztikus dolog, hogy a Biblia majd 3000 ehhez képest is. 200 helyet több mint 2000 meg majd 3000 nyelvre. És tudjuk azt, hogy számtalan esetben próbálták elpusztítani azt a népet, amely hordozta az Isten üzenetét. Ugye először szájhagyomány útján. Érdekes, hogy ha kivitelezi, ha megvan rá a lehetősége a fáraónak ott, ugye József után, aki nem engedte el ugye Izrael népét Egyiptomból, és akinek az idejében volt a 10 csapás. Ha ki tudja vitelezni azt, hogy megölnek minden héber fiú gyermeket, annak a népnek vége van. Vagy gondoljunk arra, hogy más korabeli vallásoknak az iratai, azok feledésbe merültek, elvesztek. Az akkád nyelven írt Gilgames eposz például. Feledésbe merült. A tudósoknak úgy kellett megfejteni a nyelvet, hogy értsék, hogy miről is van szó. Vagy gondoljunk arra, hogy aztán Saul, Dávid, Salamon után ketté szakad Izrael népe, az ország. Két királyság jön létre. És akkor az asszír birodalom mondhatni, hogy eltörölte az északi izraeli királyságot. A babilóniai birodalom lerombolta a délit, Júdát. És fogságba vitte, hurcolta az embereket. 70 évvel később egy kis maradék tér vissza, hogy a romokon valamit kezdjenek. Aztán, akit említettem múltkor, negyedik Antiochus Epifánész hellenizálni akarja a zsidó népet. A görög szokásokat, a görög vallás átvételét szeretné elérni. Valami egészen hasonló kor, mint amiben most élünk. Tehát jönnek, áramlanak a különböző más szokások, más hitek, más mitoszok. És például most is, reformáció ünnepén, meg halottak napján nem azt ünneplik a többség, amit mi ünnepelünk, mint amit a Szentírás tanít. Mint hogyha most is egy ilyen asszimiláció zajlana, szoktuk mondani, hogy atyánk fia, de mivel egy hölgyről van szó, azt mondom, hogy Angliába szakadt anyánk lánya írja mindig a beszámolóját a szolgálatairól az ottani gyülekezetben, és akkor hát leírja, hogy hát most ugye faragott tököt azt lehet látni, akkor az iszlámmal kapcsolatos dolgokat lehet hirdetni, de nyilvánosan keresztet kitenni nem szabad. Nyilvánosan arról beszélni, hogy karácsony Jézusnak a születésnapja, arról nem szabad. Szaloncukor az lehet, tök lehet, de Jézus nem lehet. Nagyon érdekes helyzet. Tehát valami hasonló próbálkozása van most is az ördögnek, hogy az örök élet üzenete Jézus ne jusson el az emberekhez. Mert higgyük el, az iszlám nem fog segíteni az örök élet hitében, a faragott tök nem fog segíteni senkit se a mennybe jutni. És még külön érdekesség, hogy ne féljünk egyébként ezektől a dolgoktól, tehát nem kell ezek ellen nekünk semmit sem tenni szerintem, mert nézzük meg, hogy mi történik, amikor IV. Antiochus Epifánész rendelete miatt fellázadnak a makkabeusok, és a háborúban elrejtik azokat a bizonyos irattekercseket a holtengeri barlangokba, megfeledkeznek róluk, akik elrejtették a háború után, és ott marad azokban a barlangokban ez a jó pár irattekercs, ószövetségi irattekercs, hogy aztán 1947-ben találják meg, és tudják igazolni ezzel, hogy a francia forradalom idején elindult bibliakritika nem valós tényekre alapozik. Mert ugye elindul a biblia kritikája, elindul a racionalizmus, amikor már a szószékekről sem a Jézust prédikálták, Magyarországon sem, nagyon sok helyen. Mária Dorottya volt, akit nagyon is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az Isten igéje, mennyire fontos Jézus. Hallatlan, hogy Isten hogyan tud gondoskodni az ige fennmaradásáról, de alapvetően a racionalizmus megöli a hitet a gyülekezetekben. Rosszabb volt a helyzet szerintem, mint ma, és Isten gondoskodik róla, hogy a makkabeus háborúban elrejtett, tehát a Krisztus előtt 167 tájékán elrejtett irattekercsek 2000 év elteltével 1947-ben napvilágra kerüljenek, és igazolják azt, hogy a Biblia a szent és sérthetetlen és tökéletes. Hallatlan. Hogy erre mondja ugye az egyik énekünk, hogy a pokol hatalma is feléd segél. Tehát ezért mondom, hogy nem kell nekünk félni különösebben attól, hogy most akkor mi zajlik a világban, mi merre, hány méter, lehet-e kitenni keresztet, vagy nem lehet kitenni keresztet. Nekünk arra a Jézusra kell nézni, aki megtartotta az ő népét, és megtart bennünket is. Mert mi is itt vagyunk, és ugye kezünkben tartjuk a Bibliát, amit lényegében mondhatni, hogy Károli Gáspárnak köszönhetünk, hiszen ő fordította le először a teljes szentírást magyar nyelvre, az eredeti héber és görög szövegből, de a Luther Bibliát is, a német fordítás is felhasználta ehhez. És miért történt mindez, amit elmondtam? Két mondatban, vagy egy mondatban így fejezte ki az oltár előtti ige, hogy higgyed el, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy üdvösséged legyen, hogy ebben a hitben életünk legyen. Ezért történt ez az egész. És ma, ugye Biblia vasárnapján, ugye fő feladatunk, hogy hirdessük azt, hogy a Biblia Isten igéje. Még akkor is, hogyha van, aki azt gondolja, hogy nem. És ugye jött ugye nagy mellénnyel, hogy elmondja a nagytartsai híveknek, hogy nem az. Hát, van ilyen is sajnos. A Biblia vasárnap arról szól, hogy Isten igéje a Szentírás, és az Isten igéje változást, újulást hoz. És erre szomjaznak a népek. A Ámosz könyvében van egy nagyon megrendítő, tényleg nagyon megrendítő profécia arról, hogy, és a mai vasárnapnak a nem kötelező lekciója, hogy eljön majd az idő, amikor Isten éhséget, meg szomjúságot támaszt. Éhséget támaszt, és nem kenyérre fognak éhezni az emberek, hanem az Isten igéjére. És támolyognak tengertől tengerig, kelettől nyugatig, és nem találnak semmit, ami megelégíti őket. Azon gondolkozom, hogy nem ebben az időben élünk mi, akkor támolyognak az emberek egyik munkahelyről a másikba, egyik országból a másikba, egyik hétvégéről a másik hétvégére, és nem találnak megnyugvást. Nézzük, hogy hogyan jut el az ige az etióphoz. Ez a eunuch, etióp kincstárnok, Ézsaiás prófétának az 53. fejezetét olvasta, tehát a Szentiratból Ézsaiás próféta könyvtekercsével ül a szekerén, és hangosan olvassa, mint olyan szokás volt, és ezért tudja Fülöp azt, hogy hol is tart, miről van szó. És innen kiindulva a Krisztust hirdette ennek az embernek. Nem egy kultúrát hirdetett, nem egy filozófiát hirdetett, nem egy erkölcsösséget, nem egyfajta biblia értelmezést, egy irányzatot. Itt nagyon sok mindenről lehet, nagyon sok mindent hirdetnek ezzel a történettel kapcsolatban is. Fülöp távol tartja magát attól, hogy valamilyen biblia értelmezést, vagy mondjuk a felnőtt keresztséget kezdje ebből hirdetni, hogy na látjátok, csak így lehet. Ő a Krisztust hirdette. Tudta, hogy mi a lényeg. Nem azt hirdette, hogy hogyan kell keresztelni. Gondoljunk bele abba, hogy miért vagyunk mi evangélikusok. Miért neveznek bennünket így? És miért neveznek más felekezeteket másképpen? Baptisták miért nevezik magukat baptistának? Mert a keresztséget teszik a középpontba. Keresztséget hirdetik. Reformátusok reformációt teszik a középpontba. Katolikusok az egyetemességet teszik a középpontba. Mindegyiknek adventista az adventet teszi a középpontba. Nekünk nagyon nagy fórunk az, hogy az evangéliumot, a Krisztust tehetjük a középpontba. És ezt nem úgy mondtam, hogy ne lennének a reformátusok között, baptisták között, pünkösdiek között, bárkik között, olyanok, akik tényleg a Krisztust teszik a középpontba. És tudom sajnos, ezt is mindenki tudja, hogy vannak olyan evangéliumusok, akik nem Krisztust teszik, nem az evangéliumot teszik a középpontba. De számunkra egy fontos üzenet, hogy lehet úgy, hogy tényleg végre nem valamiféle marginális kérdést teszünk a fókuszba, hanem azt hirdetjük, akit kell. Az Úr angyala küldi Fülöpöt, méghozzá hová? A Gáza felé vezető útra, amely néptelen. Magyarul Fülöp egyrészt nem a saját elhatározásából megy, a másik pedig az, hogy olyan helyre megy, ahová racionálisan nincs értelme. Néptelen út. Legfeljebb egy fél nap megy el egy autó egyszer arrafele. Tehát nincs értelme oda menni. És azt mondja, hogy van. Azért az egy emberért. Azért az egy autóért, egy szekérért. Érdemes oda menni. Sokszor van ilyen, hogy Isten olyan helyre küld, ahol úgy gondoljuk, hogy nincsen lehetőség az evangéliumot hirdetni. És a másik az, hogy olyan embernek kell hirdetnie, akinek a zsidó törvények szerint nincsen lehetősége az Úr gyülekezetéhez tartozni. 5 Mózes 23-ban olvassuk ezt, hogy kasztrált nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez. De azt is olvassuk a Szentírásban, Ézsaiás 56-ban, hogy ne mondja a herélt sem, hogy én már kiszáradt fa vagyok. Óriási, óriási dolog. Hogy akiről mindenkinek megvan a véleménye, akiről azt mondják esetleg, hogy ez hogy lehet lelkész? Ez hogy lehet presbiter? Ez hogy mehet a templomba? Mit keres ott? Megvan a véleménye az embereknek mindenkiről. Annak is van helye az Úr gyülekezetében. Ne mondja magáról, hogy én terméketlen, kiszáradt fa vagyok. Isten mindenkihez küld, még ahhoz is küldi a küldöttét, akiről azt mondja az 5 Mózes 23, hogy nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez. Akiről azt mondják, hogy ha igaz lenne mondjuk az eleve kiválasztás a kárhozatra, ha azt mondaná valaki, hogy valaki ki van választva a kárhozatra és nem üdvözülhet, ahhoz is küldi Isten a szolgáját, azt is megmenti. Mert különben elárulom, hogy mindannyian a kárhozatnak a gyermekei vagyunk, mert senki sem üdvözülhet a saját elhatározásából. És az ellenkező is igaz. Mindannyian kiválasztva vagyunk az üdvösségre, Krisztusban. Akiről azt mondja, hogy valaki, hogy elvetette az Úr, azt is hívja, hogy éljen. Mert ugye ő az egyetlen, aki az élő. Nagyon szíven ütött engem az a mondat, ami a heti ige, hogy ő a királyok királya, és urak ura, övé egyedül a halhatatlanság. És akkor itt megállok, hogy övé egyedül a halhatatlanság. Tudnélik, mondjuk a Halloween is arról szól, hogy halhatatlan lelke van az elhunytaknak, és akkor kóborolnak, ugye? Na itt mondja az ige, hogy nem kóborolnak, és hogy miért nem. Azért, mert egyedül az Úr Jézus a halhatatlan. Nekünk nincsen lehetőségünk a halál után kóborolni. Élete az ember, csak annak az embernek van, aki Krisztusban van. Aki hisz Jézus Krisztusban, azé az élet. Aki hisz abban, aki a feltámadás és az élet, az még hogyha meghal is él. De csak azért, mert az élőhöz, az egyetlen élőhöz kapcsolódott. Önmagában nincsen senkinek se örök élete, még a lelkünknek sem. Ezért kell ahhoz a Krisztushoz hívni, akiről prédikált Fülöp is. Az Evangélikus magazinban a mai vasárnapra dr. Báskai Károly hozott ige magyarázatot, és nagyon elcsodálkoztam a címadásán. Az a cím, hogy a válasz Jézus. És ezt azért mondom, hogy elcsodálkoztam rajta, mert hát ugye ő évfolyam társam volt, tudtam, hogy ő nem egy ilyen nem túl kegyes, beállítottságú ember, most ugye teológiai tanár. Az egyszerűbb emberek szoktak így fogalmazni, egyszerűbb hívő emberek, hogy a válasz mindenre Jézus. És akkor elcsodálkoztam, hogy ő, mint aki azért nagyon sok mindent tud. Miért ilyen egyszerű címet választ? Na azért, mert tényleg Jézus a válasz. Tényleg Jézus a válasz ennek az etióp eunuchnak is a problémáira. Tényleg Jézus a válasz a mi életünkre is. És akkor így indul el egy belső út, mert már nem csak egy szekéren haladnak, hanem belül egy új úton. És így folytatódik az, hogy Jézus keres bennünket, és megtalálja a bűnöst. És ez csak azért történhet, mert nem arról kezd el Fülöp neki beszélni, hogy tudod, ott a Jeruzsálemi templomban nem magyarázzák helyesen az ígét. Tudod, ott ilyen és ilyen problémákat láttam a Jeruzsálemi templomba. Nem. Ő Krisztust prédikálta. Vagy mondjuk lelkész gyerekeknek lehet, hogy néha nehéz dolguk van, és túl sokat beszélnek, túl sokat hirdetik az apjukat. Fülöp nem ezt csinálta. Fülöp a Krisztust hirdette. Vagy Pál apostol nem ezt csinálta, nem azt mondta, hogy na majd akkor aztán engem hirdessetek. Mit mondott Pál? Ki az a Pál? Ki az az Apollós? Nem propagálta azt, hogy embereket hirdessünk. Csak is a Krisztust. Így indul el egy belső út. Tehát nem elemzi azt, hogy most akkor ez az Ézsaiás 53, ezt tudjátok, nem az első Ézsaiás, hanem ez a Deutero Ézsaiás, meg a Trito Ézsaiás. Persze, lehet ismerni a történelmét a könyveknek. De nem ezt kell hirdetni, amikor evangéliumot hirdetek az emberek. Nem kezdi el magyarázni, mert nem ez volt a feladata, teológián nyilván feladat, bocsánat, teológián feladat, de nem azt kezdi el hirdetni, hogy most akkor a szenvedő szolga, az lehetett Izrael népe is. Mert ugye sokféle értelmezés volt. De ő egyedül a Krisztust hirdette. Hogy ő eljött értünk. És akkor eljut a kérdésig, mi az akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Mi az akadálya annak, hogy most meghalljak a bűnnek, és új életet kezdjek? Semmi akadály nincsen, hogyha hiszel Jézusban. Mert mondjuk gondolok ilyesmire, hogy van, akit nem engednek konfirmálni. Van ilyen, tehát nehogy azt gondoljuk, hogy csak olyan van, hogy valaki tuszkolnak, hogy konfirmáljon. Most egyre inkább van olyan, hogy hát valamiatt nem szeretnék a szülők ezt. Semmi akadálya nincsen, hogy azért ő Jézus kövesse. Semmi akadálya. Vagy még nem tudtam mindent átgondolni, nem értek még mindent az igéből. Ez nem akadálya annak, hogy Jézus kövessük. Az etióp kincstárnak nem sokat tudott még Jézusról, de hitt benne. Vagy még fogságban tart valamilyen bűn. Még nem tudtam megszabadulni valamilyen bűnömtől. Ettől még lehet követni Jézus, sőt, annál inkább kell. Nincs feltétel. És itt van az ige üzenetének a nagy mélysége és a nagy magassága. És aztán tovább indul örömmel. Hadd olvassak fel egy pár mondatot. Egy bizonyos Pista bácsiról írja a lelkésze, hogy 75. születésnapján ott volt nála, és akkor beszélgetés alakul ki közöttük. Mondja Pista bácsi, hogy mondtam is kedves vendégeimnek, ha még valaki megkérdi, hát elmondom, hogyan csinálom. Halljuk, biztatta mindenki Pista bácsit. No, ide figyelj, ifjúság, nézed szét, itt-ott bizony már deresedő látogatóin. Először is, nekem csak kétféle napom van. Olyan, amikor boldog vagyok, és olyan, amikor nagyon boldog vagyok. Másodszor én mindenkit szeretek. De kiváltképpen ezt az öregasszonyt ölelt át Zsófi néni vállát, aki láthatóan boldogan simult Pista bácsihoz. A lelkész a mosolygó hallgatóság szájából vette ki a szót, amikor megkérdezte Pista bácsit. Ide adná nekünk ennek a mindig boldogságnak és szeretetnek a receptjét? Az öreg úrnak elkomolyodott az arca, de a szeme nevetett, amikor papja duzzadó jobb zsebére nézett. Amikor először olvastam, akkor mit gondoltam, hogy milyen duzzadó, mi van abban a duzzadó jobb zsebébe? Hát egészen más gondoltam. Ott van az én receptkönyvem a zsebedben, kedves papom. Abból a könyvből adagolod nekem is az öregségem táplálékát. Aztán elkomolyodott és hozzátette, megvallom, enélkül gonosz állapot volna az öregségem. Közben a lelkész kivette zsebéből a Bibliáját, és Pista bácsi felé nyújtotta. Ma én akartam ebből egy igét felolvasni, most mégis arra kérem Pista bátyánkat, olvass el nekünk azt az igét, amit öregségére kapott. Pista bácsi gyakorlatkézzel lapozott bele az Új Testamentumba, és már olvasta is. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk megújul mégis napról napra. Mi a titka ennek a boldogságnak? Hát többet kellene olvasni a Bibliát. Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy nem boldog, vegye már elő a boldogság receptjét. Ez annyira jó, hogy tovább indulhassunk az utunkon örömmel. A kasztráltsága nem változott meg ennek az embernek. Az a mély, lelkisebb sebzettség megmaradt. Nagyon sok minden megmarad a hívő ember életében. De ennek ellenére tovább indult örömmel, mert a szívében a Krisztus létrehozott egy újat. És ez mit idézett elő? Amikor elérkezett Etiópiába, akkor megszületett az etióp egyház. Magyarán szólva, hogyha Isten bennünk egy újat hoz létre, tehát igazi reformáció lesz a szívünkben, akkor lehet, hogy itt egy új gyülekezet, megújult gyülekezet lesz. Tehát erre kell nekünk odafigyelni, hogy mit akar bennem formálni az Isten, hogy aztán megújuljon a családom. Tehát nem a család tagjainkkal kell nekünk bíbelődni és gondolkodni, mit tegyek vele. Nem, hanem azzal kell törődnünk, hogy mit tesz velem a Krisztus. Mit akar bennem formálni. Nekem nincs hatalmam arra, hogy a családtagjaimat formáljam. Arra sincsen, hogy magamat formáljam. De arra van lehetőség, hogy beengedjem az életformáló Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Krisztusunk, hálásak vagyunk neked, hogy te vagy a mi egyházunknak, egyházunk tanításának a közepe, az eleje, a vége. És hogy minden tekintetben rajtad keresztül akarjuk szemlélni a Szentírást, az elejétől a végéig, a teremtéstől a jelenések könyvéig. Köszönjük neked, hogy te vagy, te akarsz a mi életünk középpontja is lenni. Óvd meg attól, hogy bármilyen tanítás, bármilyen irányzat átvegye a te helyedet a szívünkben és a gondolkodásunkban, hanem a te személyed legyen meghatározó és életformáló, életújító, boldogító, amely segít, hogy örömmel menjünk végig az életünk útján, amíg nálad találkozhatunk. Amen.